Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 182. zsebtükrös egéradását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, és melegem van. Az különösen rossz egyébként, amikor az embernek ilyen párnás fülhallgatója van, illetve ezt hívjuk fejhallgatónak, mert hogy iszonyú melege van a füleimnek. Mit kell csinálni az embernek, ha melege van a fülével?
Hát ha ér élőben guglizni, de az bele fog hallatszani az adásba, akkor én a Kickstarteren keresnék most fülklímát.
De biztos van egyébként olyan fülhallgató, illetve fejhallgató, amiben van valamilyen lég. Hát bár a légbefúvás az nem jó, az ugye rontja a zenéjelményt.
Igen, igen, igen. És az lehet a megoldás, hogy így futkorászol, és akkor menetszél majd hűt.
Aha, nem tudok futkorászni, mert egy csomó dróttal kötődöm a laptophoz körülbelül, mint egy intenzív osztályos beteg. Annyi vezeték vezet hozzám a laptopból.
Jó, van még egy B megoldás, ami voltak régen ezek a fodrászatokban látható hajszárító búrák, ami alá beültek az asszonyok
olvasni. Jó.
És hogyha olyanból lehet klímásat csinálni, és veszel hozzá egy zárt fülhallgatót, ami kiszűri a külvileg zajait, akkor elvben az egész fejed lehűtésével tulajdonképpen lehet operálni.
Igen, hogy ott nem légbefúvás lenne, mert egyszerűen csak hideg volna nagyon a búra.
Igen, igen, igen. A másik lehetőség, hogy adás felvétel előtt mindig előveszed a hűtőnek a fagyasztó részéből a napok óta ott tárolt harckocsizó sisakot.
Ez jó, és megtöltöm fagyasztott zöldborsóval.
Igen, 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 igen. Nem mondom, hogy nem lesz nevetséges, de az biztos, hogy hideg lesz.
Ennél van nevetségesebb, de kézenfekvőbb megoldás. Kisgyerekes családokban szokott lenni az a cuki sapka, ami ilyen nagyon vicces színekkel igyekszik mondjuk pilóta sisakot szimulálni, és a két fülénél egy-egy zseb van, és ez egyébként azért van, hogyha valamelyik gyereknek fülgyulladása van, akkor oda ilyen melegített, tudom én micsodát, szerintem egyébként olyan zselés párnát lehet betenni, mert hogy a melegítés az jót tesz a gyulladt fülnek. De hát ebbe lehet természetesen tenni fagyasztott zöldborsót is.
Vagy lakáskulcsot, kézigránátot, bármi, amire szükség van.
A kézigránát kicsit talán kilógna belőle viszont cserébe. Tehát igen, azért egyszer lemennék egy ilyen sapkában egy buliba. Nek a füleiből kézigránátok lógnak ki.
Biztos, hogy számottevő katonai erőnek számítanál bármelyik buliba.
Hát azt hiszem, hogy inkább a robbanó őf helyett a robbanó sapkával operáló radikális magyar terrorista, az lennék én.
Egyébként a legborzasztóbb reakció, amit láttam a melegre, az nem idén volt egyébként, egy-két évvel ezelőtt. A biztonság kedvéért és a korán előtt tisztelegben nevezzük bácsinak, bácsi volt, aki kitolta a garázsból a kabrióját, beült egy mélyen kigombolt ingbe, és hogy a menőségfaktor még növelje, ezért felvett egy ilyen ventilátoros baseball sapkát, amitől hát gyakorlatilag mindennek nézett ki, de menőnek nem.
De és nem haladtad? Ott maradt a garázs előtt?
Nem, valami dugóban állt a városban. Az eleve rontja a kabriója, mint azt hiszem.
Aha, hát nem rontja egyébként. Egy kabrióban ülni mindig jó. Az első 15 kilométeren. Ha mondjuk utána még mész 300-at, akkor egy kicsit azért idegesítő, hogy nagy a szélzaj, és nem halad a melletted ülőt. Meg hogyha mondjuk egy hosszú hajú csaj ül esetleg valamelyik ülésen, amelyiken nem te ülsz, akkor annak a haja az néha így orba ver. Tehát vannak hátrányai a kabriózásnak, de természetesen előnyei is vannak.
Erősen fehér ember gondja, baja, osztályú probléma ez a...
Miért? Te annyira rasszista vagy, hogy szerinted csak a fehéreknek van kabriója?
Nem ez.
A négereknek nem is lehet nyitott autója? Hát szép mondhatom.
Ez egyrészt egy kategória, de fordítok majd belőle egy PC-b verziót.
Igen, igen, szerintem arra szükség lesz, mert aztán kiderül, hogy titokban te is csak egy olyan vagy.
Mindjárt olyanok vagyunk. Ma reggel már belefutottam egy ilyenbe egyébként. De ebben nem menjünk bele. Interneten emberekkel vitázni egyre inkább úgy érzem, hogy bár szórakoztató, de enként nem célra vezető.
Hát szórakoztató abban az esetben, hogyha az ember szeret emberekkel vitázni. Én nem is tudom, újabban valamiért azt gondolom, hogy már nem szeretek vitázni az emberekkel. Vagy nem vitázni szeretek velük.
Ha nem?
Hát beszélgetni, tudom én, együtt szídni valakit, vagy valamit, pletykálni, ilyeneket.
Ez egy picit leszűkíti azoknak az embereknek körét, akivel akivel ezt lehet csinálni. Mert aztán vannak azok az emberek, akikkel nem értünk egy a dolgokban.
De hát velük is lehet pletykálni.
Lehet, de, végre... de hát tévednek.
Hát ez nem baj. Viszont cserébe az igazán fontos dolgokról lenne végre szó. Nem arról beszélnénk, hogy a mostanában kialakult politikai rendszer az mennyire ferde vagy egyenes, hanem arról, hogy mit tudunk a, tudom én, a kancellária miniszter visel dolgairól, vagy hogy csalja-e a feleségét az egyik nagy pártnak az elnöke, vagy mindegyik nagy pártnak az elnöke. Esetleg, de az igazán zavtos az lenne, hogy csalják-e a feleségeiket, vagy férjeiket a nagy pártok elnökei egymással.
Igen, 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 ezt például feldobná.
Ez olyan pride-os Á, nem, ebben nem menjünk bele, ugye? Ezt nem is akartam én elmondani.
Semmilyen körülmények között ne virágozzék minden virág, mondta Mao elnök, miután megölt egy csomó embert. Szerintem lépjünk tovább.
Egyébként csak azért kanyarodok mégiscsak vissza, mert valamiért úgy rémlik, hogy voltak pride hírek ebben a mi tech buborékunkban is. De természetesen nem tudom őket visszaidézni, mert az egész valahogy az egészet nem, szóval valahogy nem érdekelne az a helyzet. Sem a Pride, sem a Pride körüli szájalás.
Ami vitákat én követtem, azok nem technológiai meghatározottságúak voltak. Sőt, hát gyakorlatilag bármi hamarabb volt, mint tekes. Nyilván egyébként megint a nagy cégeknek a, na nem tudom, 478%-a támogatja a Pride-ot, jellemzően Amerikában egyébként. Az Index mindeközben benne volt is nagyon jó cikk, arra válaszolva, hogy amikor átváltoztatták Silverman színűre a profilképüket, akkor elkezdtek jönni ezek az olvasó levelek, hogy tisztelettel egykori olvasójuk Géza, és ez volt az utolsó csepp a pohárba, és eddig minden beleférte, hogy még most a buzerásokat is, hát az már most már tényleg nem. A postaládat is leszereli. És akkor erre válaszol, hogyha ezt az ilyen következetesen megpróbálja betartani, akkor az piszok nehéz lesz, mert a Levi's Farmertől a Mastercardig esnek ki termékek.
Ó, igen, hát... Igen, olvastam azt a cikket, valóban azt magyarázta, hogy a félvilág, nem, a világ márkáinak a fele az hangosan kiállta meleg jogok mellett, és akkor ezek szerint tényleg mindent le kell tiltani maga körül. Valahogy az egész cikk irgalmatlanul erőltetett volt. Szóval, hogy ilyenkor azt szoktam gondolni, hogy ha az újságíró írt van egy olyan cikket, hogy na pedig, ha tudná ez a drága kommentelő, hogy nem csak minket kell akkor az életéből számozzon, hanem az alábbi cikkeket is, kettős pont, felsorolás, pont, akkor valahogy egy jobb anyag keletkezett volna.
Érteni vélem, hogy miért mondod ezt, viszont nincsen igazadattól tartok. Mert hogy már az is csoda, hogyha valaki a címen tavan túlolvas el egy cikket, de azt, hogy még linkeket legattintson és más cikket nézzen meg.
Ja, nem akartam, hogy linkek legyenek benne. Tehát arra gondoltam, hogy egyszerűen a cégeknek csak egy felsorolása történik meg mindenféle linkek nélkül, miszerint ők is kiálltak a meleg jogok mellett, akárcsak mi. Tehát, hogy nem kell bele ez a... Ugye ez egy olyan cikk volt, ami tele volt ilyen... hogy megpróbálta kontextualizálni ezt az egészet valahogy. Aztán, tehát, hogy a hősünk akkor azt mondja, hogy jó, legalább leúrok a boltba egy sörért, és már éppen vette fel a nadrágját, amikor rájött, hogy de hiszen ez Levi's nadrág, azt nem vehetem föl többé. Úgyhogy mérgesen ledobta, és belevetette magát Pöang foteljébe, amit az IKEA-ban vett, de aztán kikászálódott belőle, mert... És ez olyan annyira erőltetett volt a harmadik mondatnál, hogy én kifejezetten szerettem volna, hogyha ennél szikárabban van megírva, és megtaláltam volna benne a humort úgy is, hogy nincsen ennyire mélyen és alaposan a torkomba rágva. Az, hogy érted, mennyire vicces, hogy szinte már burleszk-szerű, ahogy az élete minden pontján beleütközik ebbe a számára problémába.
Közben felfigyeltem, hogy nagyon izgalmasan megkerestem a linket, ez egy 2015-ös poszt. Ettől még abban nem értünk egyet, hogy ez jó feldolgozása volt-e, vagy sem. de ez szinte mindegy is. Viszont simán benyaltam, hogy mai, hiszen ma is pont ugyanazokat a reakciókat lehet általában olvasni. Például a héten a Magyar Unix portálon valaki a Raspberry Pi-től búcsúzott el, mert szivárványos kitűzők voltak a oldalon mindenféle embereken. Úgy, ahogy mennyire durva dolog ez.
Igen, ez érdekes egyébként, hogy így, hogy én így ilyenkor ilyen hüledezve állok, hogy most tehát most miért kell, hogy ez ekkora indulatokat váltson ki valakiből, de aztán meg belegondolok, hogy történnek olyasmik a világban, amik meg belőlem váltanak ki ekkora indulatokat. Arra meg ő nem érti, hogy ezen én miért vagyok úgy felhorgadva. Úgyhogy egy kicsit óvatosabb. Hát nem, ez, megint bemegyek ugyanabba az utcába, hogy elkezdem az egyrészt, másrésztet, és aztán megkapom, hogy én vagyok a magyar tech szintér egyrészt, másrészt politológusa.
Már a nevét sem mondtad ki, ez akkor egyrészt, másrészt így önmagában.
Na jó, de valójában azért, mert nem jut eszembe a keresztneve.
Gábor,
Török Gábor, köszönöm szépen.
Bármikor.
Természetesen kimondtam volna. Mi az, hogy bármikor? Ez teljesen rendszeres az adások közben, hogy én valamiről beszélek, és te megmondod, hogy miről beszélek.
Ez valamivel meg kell keresni a kenyére valót.
Hát én nekem is, igen. Így osztjuk meg ezt a munkát. Szóval, hogy igen, egyrészt másrészt, de azért én azt vettem észre magamon, hogy az átlagosnál és az egészségesnél is többször jut az eszembe, hogy pillanatra gondolkozzunk a másik félnek a fejével is, és ne sablonosítsuk nagyon azt a történetet, amit úgy elképzelünk őróla. Tehát, hogy mindig gondoljuk oda az ilyen Raspberry Pi-vel szakító emberek mögé, hogy esetleg a vallása, ami számára az élete egyik szervező elve, az nagyon kíméletlen ezzel a tézissel, és akkor emiatt számára ez nem is kérdés, hanem olyan magától értetődő, mint az, hogy nekünk hazudnak a politikusok, hogy ezen én végtelen felbaszom magam, holott más meg esetleg azt gondolja, hogy ez jár a parasznak. És ő is biztos komolyan gondolja. Szóval, hogy így azért nekem az egyrészt, másrészt az nagy kedvencem, és én a Török Gábort sem utálom annyira, mint amennyire mostanában, vagy régebben akár szokás után. Sőt, én nem utálom egyáltalán.
Tehát, hogyha vallásba beleszaladtunk, akkor a legtöbb magyar tisztelettel egykori olvasójuk, amennyiben esetleg az országban hagyományos módon vagy református, vagy katolikus, akkor, hogy is mondjam, élesebb álláspontot képvisel, mint például a pápa, aki nem lőni Dunába a melegeket.
Hát igen, de utálják is ezt a mostani pápát, az ő nyája egy nagy része.
A nagy részében nem vagyok biztos, ez nagyon érdekes lenne egyébként, nagyon, nagyon kivisz az adásból.
Igen, de tényleg nagyon érdekes lenne. Igen, megkutatni a hívő keresztény közösséget, hogy mit gondolnak a pápáról. Nem létezik, hogy nem történt ilyen.
Hát, ha más nem, akkor a pápának az elfogadottságáról csak mérik a népszerűségét. Na.
Igen, igen, vagy összevetve a korábbi pápákkal, vagy akár csak mondjuk az előző Ratzingerrel.
Na, ami azt mondjuk tényleg nehéz elkezdeni, bárki szerette.
Igen, neki nem is volt nagyon, legalábbis olyan megnyilatkozása, ami elénk nem hívők, vagy nem vallásosak elé eljutott volna. Olyan nem nagyon volt valóban. Hát, jó, még egyébként tudod, mit szeretnék én? Az egyrészt másrésztozásnak a kánonba emelése mellett. Hallgatok. Nagyon szeretnék egy olyan cikksorozatot, és örülnék, hogyha volna ilyen, vagy ha nem, akkor örülnék, hogyha újságíró barátaim nekiveselkednének. Szóval ez egy sorozat lenne, határozottan nem csak egy alkalom. Interjúk lennének, hosszabb interjúk, amiket az újságíró olyan emberekkel készítene, akik az ellenkezőjét gondolják úgy a politikai origóhoz képest, mint mondjuk az újságíró, vagy mint hogy az az újság, amiben az újságíró ír. És akkor lenne egy ilyen mély interjú, ahol valahogy megpróbálnánk túllépni ezeken az ilyen Facebook kommenten, vagy komment szintű megnyilatkozásokon, ilyen indulatos hangoskodásokon, és megpróbálnánk valóban megkérdezni határozottan átlag embereket, tehát nem politológusokat és nem politikusokat, hanem lehetőleg óvónéniket és és mondjuk bolti eladókat a csavartboltban, hogy ők mit gondolnak erről az egész politikáról, és miért azt gondolják, és mik a motivációik, és mit hisznek el, és mit nem. Szóval, hogy egy ilyen kis politikai helyzetképet mutatni arról az oldalról, amelyik a másik oldal, mint a mi buborékunk, és ezt végtelenül szeretném elolvasni, falnám, zabálnám. Mondjuk 20 ilyen ember.
Ezt lényegében meg lehet csinálni, azt nem tudom, hogy van-e benne annyi anyag igazából.
Hát amennyiben minden ember érdekes történetek halmaza, akár még lehet is, biztos meg lehetne jól csinálni, bár talán itt az pont nem lenne cél, hogy érdekes, izgalmas, egyedi, különleges embereket találjunk, legfeljebb azért, hogy eladható legyen, tehát mondjuk legyen fura szakmája, de ne gondoljon valami extrémen mást, mint a többség, hanem pont az lenne az érdekes, hogy az ő politikai családjában a gondolkodás az milyen elvek mentén megy. Ebben szerintem nagyon sok volna, vagy hát természetesen azt nem tudom, hogy sokan kattintanák el, és el tudom képzelni, nem, és ezért talán nem is volna kedve egyik újságnak megírni. De hogy nagyon tanulságos lenne, hogy végre nem pusztán azt gondolnánk azokról az emberekről, akik számunkra felfoghatatlan módon hisznek bizonyos eszmékben vagy állításokban. Tehát nem pusztán azt gondolnánk róluk, hogy hülyék, hanem megpróbálnánk megérteni.
Nagyon meredek dolgokat mondasz.
Na.
Elhangzottak az eszmék és az elvek is három mondaton belül nagyjából. Ezt abban vagy azon a héten, amikor azzal plakátoltatik tele éppen az ország, hogy Soros György, a patás ördög, ezt a plakátot kérjük, hogy hintse meg szentelt vízzel. Szerintem ennél kettővel lentebbi szinten mennek most a dolgok.
Hát a kommunikáció ennél kettővel lentebbi szinten megy valóban, de én valamiért pont azt gondolom, hogy az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az emberek, az átlag vagy a csendes többség az ilyen agyatlan módon, ugyanilyen agyatlan módon működne. Tehát természetesen zsigeri szinten, vagy ilyen szublimináris szinten hat rájuk ez a kampány, hat rájuk az a sok nagyon egyszerű üzenet, amivel tele tömik a plakátokat mostanában. De hogy szerintem egy ilyen alaposabb beszélgetés, az valami sokkal magasabb rendű intelligencia, vagy intelligencia szint jelenlétét derítené ki, mint amennyit gondolni szoktunk.
Legyen igazad, nincsenek elmutató nyelvek, de időnként megtölnek az ilyen elméletek. Arra emlékszel, amikor Nógrádba elment az Index megkérdezni őket a migránsokról?
Igen, emlékszem.
Én valami olyasmire vágyom, vagy várok, mint eredményre, az a baj.
Hát, most egy kicsit bajba vagyok, mert nem láttam azt a videót, csak elolvastam, hogy miről szól meg, hogy milyen következtetésre jutott, de én azt gondolom, hogy az a videó az úgy született, hogy egy kicsit olyan tendenciózusan válogatták. Hogy azt szerkesztették be, ami érdekes volt, és ami szélsőséges volt, és ami igazolta azt a prekoncepciót, hogy Nógrádban az emberek nyilván hülyeségeket gondolnak a migránsokról. És de ami nem illett a koncepcióba, azt kihagyták. Szóval ezért gondolom, hogy interjúkat kéne csinálni, és nem ilyen egymondatos vox populikat, mert az ilyen utcaembere interjúk azt semmire valónak tart. Szóval azt én abban egyáltalán nem hiszek, mert az egy ilyen karikatúra-szerű eszköz. Tehát azzal úgy lehet illusztrálni, mint a karikatúrával, és nem úgy, mint egy valódi, tudom én, fényképpel.
Ferenc, menjünk el valahogy, csináljuk meg az elsőt, aztán kiderül, hogy mire jó.
De hát egyikünk sem újságíró, ezt most akkor így
hogyan? Hogy a fenében állnénk? Aki egyszer az volt, akkor az is marad. Erről majd még ma lesz szó egyébként.
Jaj, de jó. Lesz csinálunk adást? Hú, nem mondod, hogy
nem is
tudsz engem rángatni erről a politikai hisztériáról.
Hát még elkezdett fütyülni azt, hogy boldog szülinapot, és akkor rátérünk az adásnaplóra.
Jaj, nagyon jó. Hát ez fantasztikus. Boldog szülinapot egy új világnak.
Igen. Emlékszel, mennyire szar volt az első iPhone?
Tisztán emlékszem, hogy az első iPhone az nem volt szar szerintem, hanem olyan volt, mint nagyon sokszor az Apple termékek. Egy csomó dolgot nem tudott, amit a versenytársai tudtak. aztán nem is volt biztos, hogy arra szükség van, hogy azt tudja, de amiket tudott, azt meg egész jól tudta.
Hát ha attól lehet tekintünk, hogy appokat nem lehet telepíteni, mert Steve Jobs azt mondta, hogy kedves emberek, a jövő a mobil weboldalaké. Majd évvel később azt mondta Steve Jobs, hogy kedves emberek.
Egy a jövő az appoké.
Igazunk volt, de most még inkább igazunk van, a jövő az appoké.
Hát igen, és most itt 10 év múlva meg egyre inkább úgy tűnik, hogy mégiscsak az eredeti gondolat volt a jó, és úgy végül is a jövő azokja a dolgoké, amiket nem kell telepíteni külön a telefonra, hanem valahogy maguktól oda jönnek.
Nem nagy dicsőség, hogy az emberek 10 éves intervallumon többféleképpen módon van igaza. Hmm. Úgyhogy a felénél állította a másik dolgot is.
Na jó, de mindezt azért emlegetjük, mert most volt 10 éves az iPhone, pontosabban az első iPhone-nak a bemutatása az 10 évvel ezelőtt történt, ami...
Azt jelenti, hogy még egyszer lesz majd idén az iPhone 10 éves ősszel, amikor meg is lehetett venni 10 évvel ezelőtt.
Amikor tényleg igen, amikor az volt, és amikor most be fogják jelenteni. Hát kicsit arra gyanakodhatunk, hogy most először egy érdekes iPhone-t fognak bejelenteni, így sok év nem érdekes iPhone-jai után.
Mit mondanak a pletykák, nem néztem utána?
Hát azok mondanak pár olyan dolgot, amik egyel érdekesebbek, mint az eddigiek, úgy az eddigi utóbbi pár iterációban sem érdekes nem volt. Most mondják ezt a faltól fali kijelzőt, meg a kijelző alatt elrejtett új lenyomatolvasót, meg a vízállóságot. Ilyeneket mondanak a pletykák, de igazán ami elgondolkodható, hogy az iOS 11, ami ugye most debütált a WWDC-n, arról azóta az összes kijött teszt ilyen izzadságcsöppeket törölgetős a homlokról, hogy mennyire szuper kurva jó ez, és mennyire végre történt valami ebben az univerzumban, ami egyel közelebb viszi az iPad-et ahhoz, hogy dolgokra lehessen használni.
Az a baj egyébként, hogy ami nekem az Apple-ből nagyon hiányzik itthon, az perverz módon egy egészen kicsi nyitottság, amire sosem volt hajlandó igazából a cég, vagy az, hogy legalább behozzák az Apple Pay-t. Mert hogyha hazai fejlesztők hozzáférnek az NFC chiphez, mint ahogy nem nincsen ilyen az Apple-ön, tehát hogy csak az Apple-ön keresztül lehet azt használni, akkor tök izgalmas dolgot használhatnék már itthon is. Így, hogy nem, így lóbálom a telefonomat, és MPR-mokat hallgatok rajta.
Egy keserédes saját élménnyel szeretnék válaszolni erre, egyúttal ahhoz a hírhez is kapcsolódik, hogy az OTP Simple nevű alkalmazása, ami egy nem csak OTP számlatulajdonosoknak szóló online fizetés, mobiltárca, something, és egyébként egy tök jó app.
Színjelzi egy parkolás, igen, járt állam tesztre most egy androidos telefonnal, azért vagyok szomorú.
Én benne tartom a hűségkártyáimat is most már, és így teljesen lehet ezt csinálni. Szóval, hogy ez képessé vált arra a napokban, hogy NFC-képes telefonokkal fizetésre lehessen használni. És ez tulajdonképpen menő.
Az hát annyi, hogy kell hozzá OTP és Mastercard kártya. Semmi mással nem működik egyelőre.
Ezt az OTP apjának egyébként meg tudom bocsátani még úgy is, hogyha ugyanúgy mindenféle más kártya tulajdonosok is használhatják, például a parkolásra vagy egy vásárlásra. De ehhez képest én használtam is, képzeld el.
Én is, mert kölcsönkértem az öcsémnek a kártyáját azzal, hogy figyelj, csak pénzt fog róla költeni, add már ide.
Uh-huh. És ő azt mondta, hogy jaj, de jó, végre valaki.
Rutinda végre valaki pénzt költ. Igen, majd leküldött reggeliért.
És milyen volt neked?
Nagyon nehéz róla bármit mondani, mert hogy ez így működik, és ennyi.
Nekem két élményem is volt, hogy ráadásul ez pont a Google Playgroundon voltam valami megbeszélés kapcsán, és akkor gondoltam, hogy a nagy limonádémat azt így fogom kifizetni, ott amúgy is az egy ilyen minden fizetési szempontból haladó hely, mert például ott lehet Barionnal fizetni, illetve ott most van egy olyan automata, az nagyon menő, ez a szokásos ilyen kártyatársasági automata, csak annak egy modern változata. Az automata alatt fizetőterminált értek, vagy kártyaterminált értek, aminek van egy nagy kijelzője, és ott egyrészt kiír mindenféle dolgokat, másrészt például van ilyen, hogy borravalót is adhatsz, de úgy, hogy hogy ilyen körök jelennek meg a nagy kijelzőn, amiből bele van írva, hogy plusz 5% borra való, plusz 10%, plusz 20%. Már nem tudom pontosan a százalékokat, talán plusz 20 nem volt. De minden esetre rá lehet bökni valamelyikre, és akkor annyit borra valót ad hozzá az összeghez, de nem ezért mesélem ezt el, hanem hogy gondoltam ez a megfelelő hely arra, hogy kipróbáljam a telefonomat, úgyhogy hozzáérintettem a... Ja nem, először így kinyitottam a tokját, egy ilyen könyvszerű tokja van a telefonomnak. Ne nézzetek ilyen csúnyán, néha lehet annak is értelme, de ezt most nem mesélem el. És akkor ugye mindig figyelmeztetett engem a telefon napjában többször is, hogy állítsak be egy képernyőzárat, hogy biztonságosan tudjak az NFC képes, imár NFC képes telefonommal fizetni. De ezt én nem tettem. Úgyhogy gondoltam, hogy na most akkor kiderül az, hogy bárki elveszi a telefonomat, akkor egy mozdulattal tud fizetni a sörért. És hát nem ez történt, hanem a telefon kérte a jelszavamat, a simple alkalmazásbeli jelszavamat, miután biztosítottam róla, hogy tényleg NFC-vel akarok fizetni. Valami isteni véletlennek köszönhetem, véletlenül tudtam a jelszót, és beírtam, és így megtörtént a fizetés. De ha ezt még egyszer kéri, akkor soha többé nem fogok így fizetni.
Be lehet állítani például azt, hogy újra nyomott olvasóval, vagy hogy a feloldó, mi a bánatta a feloldó rajzzal, ami az Androidon van azzal.
De nincsen feloldó rajzom beállítva, és nincs újra nyomott olvasom se. Na most akkor ehhez képest ez azért így egyfelől megbukott. De másfelől is igazán ez volt a lényegesebb élmény, hogy pont olyan volt, mint az érintős kártyámmal fizetni, azzal a különbséggel, hogy az érintőkártyám az sosem merül le, meg biztos, hogy mindig nálam van szemben a telefonommal, ami majdnem biztos, hogy mindig nálam van, de nem teljesen.
Ez azért érdekes az utolsó félmondat, mert hogy azzal szoktak jönni minden ilyen mobilos, hát konferenciálódásban egészen biztosan, mobilos plusz bankosban, hogy az emberek 8 perc alatt veszik észre, vagy valami hasonló összeg, ha otthon hagyták a telefonjukat, vagy nincs náluk a telefonjuk, és hogy egy óra nem tudom hány perc, hogy otthon hagyták a tárcájukat. Ami nagyon régen gyanús nekem, hogy...
Ja, nem, ez igen, ezt én is hallottam, és ebben szerintem ebben lehet igazság, és én vagyok csak ilyen kényszeres, hogy mindig, mikor elmegyek itthonról, akkor megtapogatom a zsebemet, hogy benne van a tárcám.
Ezt lehet értelem, már beszéltük, de hogyha Pesten metrózol, akkor biztos, hogy nálad van a tárcád, vagy a bérleted, vagy az, amiben a bérletedet tartod. Ha ez a telefonodnak a tokjának a hátoldala, akkor speciál lehet, hogy tárca nélkül indultál el tényleg.
De hát amúgy... és ilyen helyzetekre tökéletes megoldás az NFC-s mobilos fizetés.
Amúgy igen. Jut eszembe, ma olvastam, hogy a BKV, mindenki kedvenc közlekedési társasága Budapesten, hozza a villanyos jegyet és bérletet és napi jegyeket. Mobiltelefonon lehet majd ezt használni, és sikerült úgy megdevelopolni ezt a borzasztó feladatot, hogy élő internet kapcsolat kell ahhoz, hogy bérleted legyen.
Uh-huh. A BKK volt, ez valójában nem a BKV, de ez egy igazán apró részlet. És hogy, hát, és az baj, mi? Mert hogyha nincsen mobilneted, meg ilyesmi, akkor nem tudsz lemenni a metróba.
Te legalábbis kínos. Tehát, hogy én 1000 dolgot el tudok képzelni, hogy ez tényleg kell mobil internet, hogy működjön a telefonodon, de mondjuk a metróbérletről nem feltételeztem.
És de jó, tehát akkor te biztos elolvastad ezt a cikket, és ezért el tudod mondani, hogy ez úgy fog menni, hogy a beengedő embereknek a fejébe egy rövid kis NFC olvasót telepítenek, vagy vizuálisan fogják ellenőrizni a képernyőn megjelenő JPEG screenshotot, vagy hogy fog ez menni?
Úgynevezett lufasz, mármint, hogy lesznek rajta aktív eszközök, meg színes, meg mozgó, meg akármit a screenshot-tal nem lehet átverni. Feltételezve, hogy a lépcsőnél ott álló troll szakemberek, azok egy pillantásnál többet vetnek a bérletedre, amit mondjuk én nem feltételeznék, de a BKK viszont igen.
Nem értem. Most akkor nem mondtad el végül is, hogy hogyan fog működni a dolog?
Hát úgy fog működni, hogy felmutad a telefonodat, amin ott van a jegyed, hogy az érvényese, és mutat rajta még aktív elemeket, ami miatt egy screenshot-tal nem lehet kicsillezni.
Aha, de egy appal, ami sem más nem csinál, csak lemásolja azzal már igen, ugye?
Igen, és akkor elkezdtek egymással szembe fejleszteni a BKK-val, hogy a te appod ma ugyanazt csinálja, mint a BKK app.
Jó, de igazán a lényeg, amit akkor ki akartam deríteni, az az, hogy tényleg az van, hogy a telefonom képernyőjét mutatom meg egy embernek.
Igen.
Jesus Christ. Ez nem jutok szóhoz. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ciki.
Ez egy ilyen 1.0-ás megoldás, ha belegondolsz abba, hogy mennyi pénz lenne letelepíteni az összes létező járműre egy leolvasó eszközt, és ehhez képest arra nincsen pénz, hogy ne halljanak meg az emberek a 3-as metróban nagyon. Ahhoz képest egy ilyen fura kompromisszum, de nagyon haragudni nem tudok miatta. A minden más miatt sokkal jobban tudok.
Természetesen, igen, nehezebb megcsinálni egy fullos rendszert, meg többe is kerül. De hogy azért szerintem a kettő véglet között lehetnek olyan megoldások, ahol nem tudom, szintén az ember ellenőrzi valahogy, de egyel ügyesebben, vagy egyel, na, nem létezik, hogy nem lehet kitalálni valamit, ami ennél egy picit is high-tech-ebb lenne. Illetve hát így az egésznek most mi az Isten értelme van? Tehát, hogy most nem a telefonom hátulját mutatom meg, amiben bele van tűzve a printelt bérlet, hanem az elejét, ami lényegében a printelt bérletnek a fotója látható.
Plusz QR kód, plusz személyazonosító dolgok, plusz minden.
Na jó, de hogyha az ellenőrnél nincsen QR kód olvasó, akkor...
Igen, de az lehet én agilis módon majd egyszer csak kiosztani nekik, hogyha van rá pénz.
Itt szeretném megjegyezni, hogy ezt a QR kódot rá lehet printelni a bérletre magára, és mármint a papír bérletre.
Amúgy van is rajta valami.
Ezt szerepet cseréltünk, mert én szoktam mindig védeni ezeket a megoldásokat, és te szoktál emlékeztetni arra, hogy ha lemerül az okos eszközöd, akkor ott állsz letolt gatyával a Kőbánya Kispesten, és nem tudsz hazajutni sehogy se.
A következő helyzet, ezt szerintem meséltem adásban is, annó én ősszel elvesztettem egy bérletet, mert hogy egy szép, hosszú és széles utcában lakom, ami nagyon jól fúj a szél, és kivettem a bérletet a bérletautomatából, az kitépte azt kezemből a szél, majd néztem, hogy elszáll a Flórián tér felé, a zuhogó esőben egyébként, és így éreztem, hogy nem az lesz a megoldás, hogy én egy narancsárga kalocsniban fotok utána, és copfjaim lobognak mögöttem a szélben, hanem azt, hogy veszek még egyet, és kurványázok egy sort, hogy egy esőbe álló, vagy valami hasonló is lehetne itt, akár nem csak egy fedő, és akkor be tudtam volna rakni a bérletemet a Tokiába. És úgy általában nem szeretnék bérletet hordani magammal, kártyából hagymódva minél kevesebbet. Úgyhogy ezért most hajlandó végig egy picit szeretni ezt egészen addig, amíg ki nem derül valamikor jövő héten, amikor elindítják, hogy valószínűleg kalapszal az egész. Utána majd hajlandó vagyok utálni.
Elméletben teljesen melletted állok, sőt, mögötted és veled, mert hogy ugyanez, tehát én azt utálom, hogy a bérletvásárláshoz ott kell állni, ahol a bérletautomata van. Például egy autópálya matrica vásárláshoz nem kell ott állni, hanem az bárhol vehetek autópálya matricát, ne adj Isten még az autópálya elején is. De egy printelt bérletet az csak az automatánál tudok venni, ami egyébként nem akkora nagy kihívás, mert már sok a helyen van automata, de persze, hogy ennél egyen jobb lenne valami elmegoldás. De másfelől meg, igen, ez a... Tehát amikor lemerül a telefonod, az hónapról hónapra bosszantóbb dolog, ahogy egyre több minden van rábízva.
Tegyük hozzá, hogy a Traffic for London az úgy oldotta meg ezt az egész bérletes dolgot. Egyrészt, hogy ott van a leolvasó minden istenverte állomáson. Másrészt viszont vagy megveszed Oyster Card-dal az akármilyen jegyet vagy bérletet, vagy pedig belengeded elé az érintős bankkártyádat, kifizeted a jegyet. Felszállsz, utazol, kimész, felülsz egy másik buszra, lecsippantod ott is. Hogyha a napi költésed eléri a napi jegyárát, akkor onnantól azért nem számol tovább az eszköz, ha pedig azt hiszem 30 napos intervallumban annyit utazol, mint egy bérlet összege, akkor onnantól azért nem charge-ol tovább, hanem felenged a buszra.
Na látod, ezt okos megoldásnak szeretném nevezni.
Igen, annyi, hogy ez ott kell legyen minden eszközön a csipogós szírszar. De én is szívesebben látnék egy ilyet.
A beengedő kapukon, úgy érted, nem?
Meg a buszon, meg a villamoson, meg a...
Hát, ja, igen. Hát figyelj, végre valami lenne, ami IoT és jó.
A héten volt már jó IoT. Itt szeretném jelezni.
Na, milyen IoT volt, ami jó volt a héten? Mesélj.
Ez az IoT nyomtató Németország, Törökországban fogták el a fogdmegek, vagy janicsárok. Egy német srác kivett egy hotelszobát, kinyitotta az ablakot, kirakott oda egy nyomtatót, rádugta a nyomtatót egy valami eszközre, ami bekötötte az internetet, majd pedig eltávozott abból a szobából. Azt nem tudni, hogy hová. Akár Németországba is.
Ha, igen, az a hír aztán azt mondja, hogy aznap reggel elment Németországba.
Az jó, mert egyébként Törökország bármilyen más mondja, ugyanúgy agyonverték volna nyilván azután, amit csinált. Majd ezek után kiadta nyomtatónak azt a parancsot, hogy akkor most lesz szíves Erdoğan elleni vizéket, röplapokat nyomtatni, és ezzel lendülete ki is szórni az ablakon. Na, ez IoT.
Ez IoT, és ez nagyon szellemes megoldás, annál is inkább, mert valóban nem tudtak vele mit kezdeni. És mennyire vicces volt olvasni a Daily Sabah nevű török online újság, angol nyelvű online újságnak a hírét, ami hát igen, na ez az a különféle nézőpontok helyzet, amiben van egy olyan mondat, hogy olyan röplapokat nyomtatott a nyomtató, amik az embereket lázadásra szították a diktatúra ellen, és a diktatúra két marha nagy idézőjelben van betéve, hogy érted, összekacsintunk, azt mondta, diktatúra itt, és hogy pedig a diktatúra van innen nézve, ez elég egyértelmű, de lehet, hogy ebben is vitába keveredhetnék magyar honfitársaimmal.
Azt hiszem, hogy Erdoğan most éppen nagyon szeretjük, de tekintve, hogy...
Már úgy érted, hogy te meg én nagyon szeretjük Erdoğant?
Nem úgy, mint ország. De hogy ja, most úgy? Különösen mocskos tömeggyilkosokat szeretünk nagyon, tehát igazából ebben a sorban jól illik Erdoğan elnök úr is.
Igen, csak a többes számot nem értettem, mert én például nem szeretem.
Mint magyarok együtt. Hátrafelé nyírazva nyerek.
De hogy mint nemzet, a nemzet testünk szereti Erdoğan elnöket.
Igen. Gulás, Hungarikum, Palaton.
Ó, yes, értem.
Zólyom.
Na látod akkor, hogyha jó szemüvegen keresztül néznék arrafelé, akkor teljesen egyértelmű lenne, hogy ez az idézőjel itt a diktatúra szó körül, az teljesen jogos, és pontosan festi le a helyzetet.
És hát igen, egyébként a Déli Szaba az a helyi magyar idők, hogy messzebb ne menjünk.
Ó, akkor talán ez is közrejátszhatott a módban, ahogy megírták ezt a történetet, mindenképp nagyon jó. Azt sajnálom egy kicsit, hogy nincs több fotó, vagy videó, vagy valami, ami bemutatná ezt a cuccot. Bezzeg a következő cucc. Arról van egy csomó videó, fotó, sőt, igazándiból van ilyen kihívóan öltözött lány használja az eszközt típusú felvétel és jó pára. Abban a videóban. Ezt azért én már egy kicsit ilyen meghaladottnak érzem, nem? Nem úgy van, nem jól gondolom, hogy ilyen Kickstarteres termék videókban már nem lenne okvetlenül muszáj nagyon csinosnak, szóval csinos lányokkal használtatni a Kickstarteres eszközünket?
Tök legyen benne, hogy a csapat tagja, de én sokkal hamarabb vesztettem el igazából ott a később a fonalat, amikor egy ilyen whiteboard előtt magyaráz valaki, és közben egyenleteket ír fel a táblára. És értem, hogy ez ott irónia, de akkor is. De ez a vannak dolgok, amivel nem viccelünk, a szar Kickstarter videó az ez, pláne, hogyha egy Kickstarter videóban történik maga a viccelés is.
Igen, az látszik, hogy a Kickstarter videóknak van egy lényegében kötelező forgatókönyve, kötelező elemekkel. Na de itt már percek óta beszélünk egy Kickstarter projektről, ami egyrészt magyar, másrészt érdekes, kicsit benne van ez a később ment be a forgóajtón, de előbb jött ki magyar virtus is, azt hiszem, csak matematikusban, és hogy de mi ez? El akarod-e mondani, vagy rám akarod tolni ezt a felelősséget?
Kimondom a nevét, ez a COSITEP, ami nem átalja azt mondani magára, hogy ő a következő generációs számítógépes interfész, ami hát nagy szó egy tükörtől. mert ez egy olyan jószág, amit oda kell pattintani a laptopnak a webkamerája elé, fut a kis szoftvere neki, és onnantól kezdve az követi a kezünket a billentyűzet felett, ami azért
várjál, jó. Várjál, mert hogy amit oda pattintunk, bocsánat, amit oda pattintunk, az egy ilyen periszkóp lényegében, nem? Ami így lefele néz. Tehát a, magyarul egy olyan tükör, ami a billentyűzetet mutatja a webkamerának.
Igen, de oda periszkóp nem is kell, az elég egy darab tükör szerintem.
Vagy egy tükör, igen.
És akkor cserébe, amit ott hadonászunk az ujjainkkal a billentyűzet felett, abból ő gesztusvezérlést, meg egérmozgást, meg ilyeneket talál ki, és így nem kell nyúlkálni oldalra az egérért, nem kell nyúlkálni a billentyűzet alá a touchpadért, ha pedig az ember ThinkPad user, akkor pont ugyanat fog mutatni az ujjaival, ahol egyébként a ThinkPadnek ez a beépített piros pöcökegere van, ami viszont nem tud gesztusokat.
Igen, azért a gesztusok azok nem tűnnek teljesen használhatatlannak. Például a scrollozást azt úgy kell csinálni, hogy az ember a... Hát, mint hogyha... Mi is ez a mozdulat? Annyira benne van a kezemben.
Kicsit olyan, mint
hogyha... Hát jó, azt is lehet, hogy mint hogyha azt mutatnád, hogy money, adjál pénzt. Súrolgatom a hüvelyk ujjammal a mutató ujjam újbegyét. Na, és ez a scrollozásnak a gesztusa, az jól néz ki, az úgy tetszik. Két dolgot akarok megjegyezni. Egyrészt, amit szerintem te is mondanál, hogy az egy zsákutca, hiszen az emberek sose fognak gesztussal vezérelni. Szóval a gesztusvezérlős interfész az azért zsákutca, mert egyszerűen nagyon fárasztó. Tehát azt itt jó példaként szokták hozni, hogy a Minority Reportban a különvélemény magyar címmel futó hollywoodi filmben, ahol Tom Cruise ilyen prediktív bűntény megelőző zsaru. Ugye ott jelent meg először ez a 3D-ben vetített interfész, amit a két kezeddel lehet irányítani, és akkor ez azt jelenti, hogy amit eddig a csuklódnak a minimális mozgatásával, meg egy ujjadnak a milliméteres elmozdításával vezéreltél, azt mostantól ilyen igazi tornaként a két kezed lengetésével és a fejed fölé nyúlkálással kell csinálni. Mert hogyha az ember egész nap így dolgozik, akkor valószínűleg aránytalanul megnőnek a vállizmai, és nagyon oda lesz, és alagú szindromás lesz a keze, és a többi, és a többi. Tehát a gesztus vezérlés egyszerűen túlságosan igénybe veszi az izmokat.
De azért képzeld el, amikor eltáncoltál egy Windows Commandert a laptopod előtt, micsoda elégedettség.
Vagy amikor eleinte, igen.
Legörgettél ezzel a cuccal, nem tudom én, egy 20 000 cellás Excel-t.
Igen. Az biztos van, ha gyorsabban csinálom, akkor nagyobb lépésekben halad. Na de, nem mentegetni akarom. A másik viszont az a bizonyos magyar virtus, hogy már sokadik ilyen projektet látom az elmúlt évek során, ami azt mondja, hogy nincs pénzünk ilyen bonyolult perifériákra, meg ne fejlesszünk mini Kinectet, vagy valami ultrahanggal működő eszközt. Ugye láttunk már ilyeneket, amik ezt a térbeli kézmozgás érzékelést így akarták megcsinálni, hanem elég lesz nekünk a kamerakép, és majd a kameraképből megoldjuk a dolgot. És hogy ugye azt állítja ez a fejlesztő csapat, hogy ők bizony a sima, nem túl jó felbontású kameraképből le tudják követni azt a kézmozdulatot, amit egyébként a Kinect sem mindig jól, meg könnyen, meg gyorsan. Azért kicsit hitetlenkedem is egyfelől, meg másfelől, ha sikerül, akkor a szokásos történik, hogyan kovácsolunk erőnyt a gyengeségünkből, mi magyarok.
És faszán el lehet adni valakinek a technológiát, mert hogy abban viszont egészen biztos vagyok, hogy ezt a szoftvert és a felpattintós tükröt viszonylag kevesen fogják nagyjából a 10.000 forintért megvásárolni. Még hogyha egyébként az Indiegogo kampányás sikeres is, és 172%-ra teljesítették a 10.000 dolláros gólt.
Hát igen. Igen, ez nyilván csak arra. Tehát biztos nem arról szól, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljön, mert ahhoz nem is elég kiforrott, meg nyilván nehezen meggyőzhető a felhasználó közösség. De felvásárlási célpontnak jó lehet.
Viszont lesz, azt mondja, hogy 200-260 meg az apró, nagyobb a 270 ember, aki ott lesz ezzel az eszközzel és a szoftverrel.
Hát igen. Na jó, ez a része sem ennyire se érdekel. Szegények, biztos, mivel megcsinálták a pénzt, tehát meg fogják csinálni az eszközt. Mi meg nem fogunk venni belőle. Egyébként kipróbálnám, simán kipróbálnám, nagyon kíváncsi is lennék, hogy vajon ennek van-e értelme ennek a gesztus vezérlésnek.
Simán 10.000 forintért már igen jó a gereket adnak.
Jó, de most ez mindegy, azt már nem akarom kipróbálni, olyat használtam már régebben. Én azt szeretném kipróbálni, hogy ez az új út, amiről én azt gondolom, hogy használhatatlan, az tényleg használhatatlan-e? Vagy esetleg az életben bebizonyosodik, hogy jó valamire?
Lövésem nincsen. Ha vége a projektnek, esetleg dobhatunk nekik egy levelet, hogy mutassák meg, vagy még sokkal jobb, felbújthatjuk a nyári szünetel levő Budapest New Tech Meetup szervezőit, hogy szeptemberre rángassák el a csapatot megmutattatni ezt a dolgot.
Nagyon helyes, rángassák.
Minél lustább megoldás, annál inkább barátja vagyok a dolognak.
Nagyon jó. Van itt még egy Kickstarter projektünk, amit viszont te szerettél szíved teljes melegével.
Nagyon, és még pedig azért szerettem, hogy ez a Kodama 3D Obsidian nevű 3D nyomtató, amit most kickstartereznek, mindjárt megmondom, hogy hol áll, 767 000 dollárnál és közel 3000 támogatónál, és ez ennek a cégnek a második 3D nyomtató Kickstarter, ha minden igaz. Két dolog miatt keltette fel az érdeklődésemet. Az egyik, hogy 250 dollárért adnak egy azt hiszem 12x12 centiben nyomtatni képes 3D nyomtatót, összeszerelve, kalibrálva, fűthető tárgyasztallal, viszonylag extrás darabot. De ennél egyébként olcsóbb is van, a legalja az a 100 dolláros, amiben nincsen semmi, de már nyomtat.
Uh-huh.
És a másik pedig, hogy a 3D nyomtatás hazai pápája, aki úgy hazai, hogy közben Ausztráliában lakik, de magyarul ír 3D nyomtatásról, EFI, ő megírta nagyon hosszan ennek az eszköznek a kritikáját a specik meg a tudnivalók alapján, hogy ez egy milyen jószág, és az úgy kezdődik ez a poszt, hogy TLDR, vegyél egy ilyet. És EFI-nek a 3D nyomtatós küzdelmeit, hekkeléseit, módosításait, stb. Nagyon régen követem, és hát lényegében többet felejtett a 3D nyomtatásra, mint amit a legtöbben tudnak. Úgyhogy ha azt mondja, hogy jó, akkor én ezt készséggel elhiszem, ráadásul egy rohadtul szép eszköz.
Igen, szép, és biztos tud is nyomtatni, de én, ha jól értem, akkor nincsen benne más novum, tehát a novum az, hogy olcsóért jót adnak.
Igen.
Értem, hát akkor hajrá, szép is, jó is. Annyira szeretném már látni a konkrét felhasználásokat, úgy értem, amikor nem kis országházat, vagy még inkább Eiffel-tornyot nyomtatunk, hanem valami olyat, amire valóban szükségünk van. És most azon gondolkodom, hogy ennek a cuccnak a pénzgyűjtős videójában láttam-e azt, amit láttam, és igen, ott itt láttam. Hogy hát arról szól a pénzgyűjtős videó, hogy van egy bútortervező fickó, meg van egy ékszertervező lány, és mind a ketten ezt a nyomtatót használják. És előtte mind a ketten más módon terveznek dolgokat. És abban volt egy ilyen érdekes pillanat, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint a nyomtató maga, hogy az ékszertervező lány az felvette egy HTC Vive-ot, tehát a HTC-nek a nagyon menő virtuális valóság szemüvegét, meg a kezébe vette ehhez a HTC Vive-hoz tartozó két ilyen tányéros pisztoly-szerű kontrollert, aminek nem tudom, hogy mi a neve, de ami arra szolgál, hogy ilyen kézvezérlést lehessen bevinni a VR-ba. És ezzel a 3D kontrollerrel a 3D valóságban elkezdett maga köré ilyen nagy oválisokat rajzolni, és azt ilyen pontosan szépre rajzolni aztán. És aztán ez lett az ékszer. Tehát azt sikerült lefesteni így reklámfilmileg, hogy egy ékszertervező az úgy tervez ékszert, hogy maga körül hadonászik a saját kezével, és ami nyomot az hagyna, az az ékszer.
Ahhoz hasonló demo alkalmazást, amikor Vive volt a fejemben, azt használtam. Van egy nagyon izgalmas rajzoló cuccos hozzá. Kb. Olyan, mint hogyha állnál egy rajzlapon, és akkor azon lehet ugrálni különböző pontokba, és felrajzolni dolgokat a levegőbe.
Uh-huh.
Simán el tudom képzelni, hogy abban is el lehet tölteni fél napokat azzal, hogy valamit felfirkálsz, majd odaim mész megnézni. És hogyha ez még egy profi tervezésbe, akkor ez meg pláne izgi.
Abszolút el tudom én is képzelni, csak valahogy azt a helyzetet inkább nem akarom elképzelni, hogy egy ékszertervező az úgy tervez ékszert, hogy így vagy olyan Jackson Pollock mintájára fröcsköl, és emögött egy koncepciója van. Csak itt nem fröcsköl, hanem rajzolgat, firkálgat.
Egyébként van egy másik nagyon ügyes, ilyen pár másodperces kis frocli még abban a videóban. A butortervező srác küld telefonról egy nyomtatványt, egy nyomatot a printerre, és alapból az a Bulbasaur van kiválasztva, amit mindenki az Eiffel-torony után kinyomtat. Ez a hagymahátú gyíkfejű Pokémon dolog.
Aha.
És az gyorsan átpatintja a saját modelljére, hogy inkább azt a nyomtassunk, majd lenyomja a print gombot. És ez a tipikus Bulbasaur, szerintem mindenki nyomtatott, akire nyomtatója van, míg én is nyomtattam, pedig nincs egy nyomtatóm.
Aha. Hát szóval akkor még ez a dolognak a kommunikációja, az hagy maga után kiállni valókat, illetve általában a 3D nyomtatás elmélete az már tökéletesen megvan, és elméletleg tök jól tudom, hogy mire való, és hogy én mire használnám, és hogy mások mire használhatják. De gyakorlatban azért azt nem látom, hogy ezekre a dolgokra tényleg lehet használni.
Az a gyanúm, és ez egy ideje bánt, mert pénzkiadás mindig a vége ennek a gondolatnak, hogy bele kell ugrani. Tehát, hogy anélkül nem fog megfejtődni a dolog, viszont simán lehet, hogy ez egy 60-70 ezer forint kidobott pénz, és eddig mondjuk ez 300 lett volna, ezért nem is nagyon baszogattam magamat, hogy nézzünk államnyomtatót, mert 300-at nem fogok eljátszani ilyesmire. Most az Obsidian ez egészen jól néz ki, tehát ez már még mindig vannak hobbiaim, amit kevesebből lehet űzni, és több értelme van, de ez már az elgondolkodható ár.
Te keltes, hogyha vennél egy ilyen 3D nyomtatót, akkor mi lenne az első három tárgy, amit kinyomtatnál, mondjuk eltekintve a test page-nek megfelelő teszt Eiffel-toronytól?
Fogalmam sincs, hogy nyilván Bulbasaur, Pikachu, és hogy mi a harmadik, azt még nem találtam ki.
Esetleg egy húsvétszigeteki lóarc szobor.
Igen, 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 vagy egyébként Thingiverse-en szoktam kikötni hülyeségeket keresve. Pont a héten volt az, hogy ismerősöm végig járta a mindenféle játékboltokat, mert neki a gyereknek szüksége volt, a gyereknek ajándékra kellett, vagy akármi szüksége volt, na, maradjunk ebben. A Portál című játékból az a robot gépfegyveres őr cuccos, tudod, ilyen tojás alakú hülye hangon beszél, és lézer néz ki belőle, és a kétákat lő rád, és nagyon nem jó, hogyha találkoztok. És ilyet szeretett volna, ilyen nyilván nincsen a magyar játékboltokban, és akkor a végén a Twitterre fordult, hogy mégis mit tudunk mondani. Voltak egy párnak ilyen felnőtt játékboltokat mondtak, ahol videójátékokból lehet figurákat vásárolni. Én meg szétnéztem Thingiverse-en, hogy van-e ilyen robot terv. Nyilván van 200 darab, és köztük olyan is, ami elég nagy ahhoz, hogy lehessen belőle lézert szerelni, meg hangszórót, meg ilyen érdekes dolgokat. Tehát akár egy ilyen projekt is lehet belőle csinálni, hogy tényleg beszéljen a jó szeg.
Na, hát ez az én bajom ezzel, hogy ilyen persze fent van a tervek között, a szabadon elérhető tervek között millió szám az ilyen nem túl hasznos, de mindenképpen vicces tárgyaknak a terve. De hogy mondjuk autóalkatrészeket lehet-e nyomtatni? Van-e katalógus arra, hogyha kellene egy darab elkopott fogaskereket pótolnom egy nem tudom miben, akkor ilyet is lehet-e letölteni? Mert ugye ez lenne valahol az értelme, nem a 3D nyomtatásnak legfrissebb elképzeléseink szerint, hogy olyan apróságokat nyomtatok ki magamnak, amit egyébként az iparnak kéne kinyomtatnia, de neki nem éri meg.
Igen, és az erősen cége válogatja kategória egyébként. Arra emlékszem, hogy a Teenage Engineering, ami egy svéd szinti cég, ők azt mondták, hogy nekik aztán rohadtul senki ne írjon amiatt, hogy letört az ilyen csavargató a szintről, és kéne egy példány, mert hogy a világon senkinek nem éri meg ezt készleten tartani, és kiszállítani, és rányalni a bélyeget. Ellenben ez a linken lehet letölteni mindennek a 3D tervét, mindenki oldja meg magának, csók.
Szerintem itt teljesen rendben van.
De ez az abszolút egy fecske kategóriás. Nincsen rá kész válaszom, hogy mire lenne jó. Lehet, hogy kiderül, hogy semmire. Könyvtámaszt nyomtatnék vele, és nincsen szüksége, mert tele vannak a polcaim.
Ideig biztos próbálnál nagyon vadul találni az életedben olyan momentumokat, ahol szükség lehet egy ilyen magad által kinyomtatott tárgy, magad által való kinyomtatására. De nehezen tudom elképzelni, hogy ez tényleg találnál ilyen feladatot.
Vannak kételjeim.
Nekem is, pedig én nagyon szeretnék egy csomószor, de egy csomószor, mondjuk hetente kétszer vagyok abban a helyzetben, a ház körül, vagy az egyéb vagyontárgyak körül járkálva, hogy de jó lenne ide egy ilyen kis derékszögű, ott félbehajlított, jó kemény tárgy. Persze kinyomtatnám, ha meg tudnám mondani, hogy hogyan kéne. És ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy meg kéne tanulni 3D modellezni, de aztán persze mindig arra jutok, hogy dehogy kéne. Viszont olyan szolgáltatást hiányolok a világból, hogy kezembe veszem a törött csavart, és oda sétálok egy ilyen szolgáltatóhoz, hogy hello, erről kéne nekem egy 3D modell, és aztán kinyomtatnám.
Keresek közben, mert nekem határozottan rémlik olyan, hogy Effinek egy korábbi posztja, az arról szólt, hogy oldalát olyan menetet, ami a Gardena eszközökhöz passzol, és ilyen módon hogyan nem kellett elmennie valami boltba közösítő csapért, mert össze akarta rakni maraton a locsoló rendszert, és az Istennek nem volt 2-3 alkatrész. De hogy tényleg ez az kell, az ember beleugorjon, és ebbe elkezdje legyártani ezeket az utcokat, illetve legyen egy doboz, ahol gyűlik a szemét a nagy mennyiségben.
Igen. Különös aktualitást ennek a dolognak az ad, hogy talán mai hír, hogy az EU szeretné megregulázni a gyártókat, akik tervezett tavulást építenek a termékeikbe. Tehát azt, hogy akkor romlanak el, amikor már lejárt a garancia, akkor viszont gyorsan elromlanak, hogy a szervizek is élhessenek valamiből.
És ezt hogyan lehet bebizonyítani, hogy ez így van?
Tök jó kérdés. Szerintem egyébként én lehet, hogy úgy próbálkoznék, hogy ilyen fogyasztói közösségeket szerveznék, vagy keresnék meg, akik az adott termék tulajdonosai, és megkérném, hogy figyeljék, hogy a garancia lejárta után mi történik. És kiderülne, hogy túl rövid idő alatt túl sok meghibásodás volt, akkor azt mondanám, hogy ez bizony beépített. Vagy beépített tavulás, vagy ha nem, akkor meg annyira szar a termék, hogy legalább egy beépített tavulásért büntessük meg a gyártót.
Ügyes. Érdekes, az EU-nak vannak ilyen furcsa dolgai, még hosszan tartanak. Viszont ha egyszer működik, akkor tulajdonképpen nem jövünk ki ebből rosszul. A héten az is, hogy a digitális biztos, akinek nem fogom tudni kimondani a nevét, valamilyen alszip. Ő azt mondta, hogy valójában digitális közös piac nem létezik, és hogy amikor valaki vásárolni próbál valamit egy másik országból, ezeknek a tranzakcióknak a 36%-a jön létre, mert a szolgáltások azok ennyire nem hajlandók átvenni a szomszéd országba, úgyhogy szerint ezzel nagyon gyorsan el kéne kezdeni foglalkozni, mert ez nem állapot. Ami rém szimpatikus hozzáállás.
Így van, hát a szimpatikus hozzáállást én akkor érezném teljesnek, hogyha el is kezdene valamit csinálni, nem? Tehát, hogy nem csak így beszélni róla.
Persze, de most abban a hónapban vagyunk, amikor megszűnt a roaming, vagy megszűnt a roaming nagy része. Ez mondjuk egy következő csapás lenne a telkóknak, hogyha ezt a digitális közös piacot ennyire komolyan véve behoznák, hiszen akkor beülnénk egy autóba, elmennénk vásárolni, nem tudom, egy osztrák mobil előfizetést, majd pedig boldogan neteznénk itthon sokkal olcsóbban.
Igen, ez jó lenne, és nyilván nem lesz.
Meg használnánk angol Netflixet, és itt tovább.
Ez olyan izgi.
Ugye? Egyébként vannak ismerősök, VPN-re fizetnek. Én mindig azelőtt húztam meg magamnak a vonalat. Tehát ahhoz, hogy én becsaljam magam egy másik országba csak azért, hogy ügyfélnek vegyenek, az így nem. Tehát akkor inkább halljanak meg háztűzben, vagy valami.
Akkor inkább letöltöd a megfelelő MP3-akat, vagy Linux-izó disztribúciókat, mikor mit.
Az MP3-ban az a mókás egyébként, hogy ez pont egy olyan dolog, amiért lehet emberi módon fizetni többnyire, vagy azokból a zenékből, amiket én hallgatok elég sokra. Igaz ez? Bandcampen annyi minden megvan, és akkor odaadják neked 2-3 formátumban, és még örülnek is annak, és a zenésznek megy a pénz. Egészen horrorisztikus, már-már kommunista modell.
Már-már, ahogy mondod.
Júj, meg a másik, ez csak a kommunistákra jutott eszembe. Amennyiben vettem a Verzótól könyveket, ez egy baller angol vagy amerikai kiadó, És olyan történt, hogy én még nem láttam ilyet. Lekattintottam a könyveket, ők szóltak, hogy akkor az e-könyv verziókat azokat itt lehet letölteni, a másik felét, a papírokat meg postázzák, majd egyszer csak megjön. És én annyiszor hallgattam már kiadóktól, hogy az két külön termék, és hogy máshogy kell hozzáállni, stb. Stb. Hogy egészen meglepett, hogy van egy ilyen ötlet is, hogy hát amíg a postán szívnak a papírkönyvét, addig nézd meg az e-t. Szevasz.
És aztán ez ilyen önelpusztító e-könyv, ami miután megérkezik a postás küldemény, akkor tönkreteszi magát vajon?
Nem, még DRM sincsen rajta.
Oh.
Mind az állatok. Azon mesztelennyiben.
Aha, jó. Na de, valami vidámabb esetleg?
Nagyon vidám, nagyon vidám. Ne beszéljünk akkor videókártyákról, hanem helyette beszéljünk arról, hogy egy ember épített egy LEGO szortírozó mesterséges intelligenciát.
Annál is inkább, mert ebben is van videókártya.
Igen, de...
Egy kicsit mégiscsak beszélünk, de nem ez a lényeg.
Igen, igen. LEGO nagy kereskedő, ez a sok LEGO-t vesz vegyesen, majd abból csinál boltot típusú szolgáltatás.
Aki egyébként azt mondta, hogy neki 2 tonna LEGO van a garázsban, az azért jó sok.
Az azért lehet játszani, abban lehet fejest ugrálni konkrétan.
Igen, bár szúr, talán LEGO-ba fejest ugrálni a szarérzés.
Meg kemény is.
Hát igen. Na de, mit csinált ő? Arra gondolt, hogy esetleg ezt a 2 tonnányi összekevert LEGO-t szortírozni kéne. És azon gondolkodott, hogy milyen módon tudná megcsinálni a szortírozást. És hát talán érdemes elolvasni a cikket, és akkor nekünk nem kell elmondani egészen részletesen, hogy mi történt. De végül a neurális hálókhoz és a gépi tanuláshoz jutott el, és ez oldotta meg az ő problémáját.
Igen, és ebben benne volt az, hogy eleve több gépi látáskönyvtárra kísérletezett, az OpenCV-ből nagyon gyorsan kifutott, és utána azt találta, hogy a TensorFlow az pont tök jó lesz neki. És azért ebben a modellben is van egy drágább darab, tehát amellett, hogy kell hozzá 2 tonna LEGO, hogy legyen értelme a jószágnak, amellett kell hozzá egy GTX 1080-as Nvidia videokártya, ami mondjuk nem olcsó. De csodálatos kiegészítés egy biznisznek, vagy csodálatos digitalizálás, vagy aisítása egy biznisznek ez.
Nagyon erősen emlékeztet engem arra a projektre, amit Gas barátunk folytatott le, a sörbiciklik mesterséges látással való felismertetése és számlálása. Az Andrássy úton ezt a munkacímet lehetne adni a projektjének. Ez valami nagyon hasonló dolog.
Igen, annyira, hogy egyébként a felhasznált szoftver az ugyanaz is. Gáspár pedig hamarabb hagyta azt a projektet, majd pedig az országot is, mint hogy hozzákötött volna egy sörbiciklire vadászógéppuskát, vagy valamit.
Ezt lehet, hogy azért érdemes elmondani egy bővített mondatban, hogy is zajlott ez a küzdelme. Nagyon sok hónapot küzdött ez a srác azzal, hogy ezt meg tudja csinálni, tehát hogy tudja szelektálni a legókat. Azzal szerintem viszonylag könnyen végzett, hogy épített egy ilyen futószalagot, ami egyenként vitte a LEGO darabokat a kamera elé, és aztán még azt is nagyon jól meg tudta csinálni, hogy amikor oda kerülünk, hogy valamelyik szín dobozba bepöccentsük ezt a LEGO kockát, akkor egy ilyen kis légbefúvó pöffent oda egyet, és az fújja el a megfelelő irányba a kockát. De hát van itt egy csomó kézimunka, és akkor ezt próbálta ő kiváltani. És az a nagyon gyönyörű, hogy mindenféléket megpróbált, mielőtt a nyilván ágyúval verébre helyzetnek látszó mesterséges intelligenciát bevetette volna, de aztán végül csak az működött. Először, amikor átgondoltam, azt gondoltam, hogy jó, de hát itt végül csak a színek különböznek, azért színeket felismerni, ahhoz nem kell olyan nagyon-nagyon komoly emmi, de aztán rájöttem, hogy nem, mert különféle alakjaik is vannak a LEGO kockáknak, lehet hosszúkás, meg derékszögű.
Az eleve egy nagy kérdés, ezeket hogy hívja az ember? Ez biztos, hogy sádogént változik, hogy a kislapos kettes alatt mindenki ugyanazt érti-e. A másik, ami egy kicsit kifelé tart már ebből a cikkből, de ott van az elején, ennek majd utána kell nézni eBay-en, hogy a vegyes, nem szortírozott LEGO az 10 euró per kiló áron kapható állítólag. Sosem hittem, hogy ennyire olcsón lehet LEGO-hoz jutni, sokkal jobb, mint a dobozos, amiből ki is lehet valamit rakni, mert ez adnak füzetet, mindent. Ez a következő vadnyugat.
Így van, és nem sokára majd meglátjuk azt az embert, aki összerakta LEGO-ból az autóját, és működik, és akkor jó, azzal jön a legkövetkező bulira.
Legóból, igazából bármi. Amit nem tudok hová tenni egyébként, az a felnőtt legó gyűjtő ember, akik számokat tudnak mondani, melyik kitet fogják megvásárolni, majd összerakják és nézik. Meg a 30-as nosztalgia, hogy most megvehetem a világ összes legóját, mert a gyerekkoromban nem volt pénzem. Na hát, mink van még? Felrobbanó fidget spinner?
Ó, nem. Én megmondom, hogy mink van nekünk. Egy erős igényünk arra, hogy elköszönjünk, és pihenni vonuljunk kies dugyháink közé. Az van nekünk, meg egyébként egy kis szabadságra menésünk is van, legalábbis én a jövő héten olyan helyen leszek, ahol nem tudnánk adást felvenni, vagy legalábbis én nem tudnék adást felvenni. De ha kell, akarsz egyedül adást csinálni, akkor ne hagyd a hallgatókat Metiheteor nélkül.
Nem, mert én sem nagyon ezek számítógép környékén, legalábbis a hét elején egészen biztosan nem.
Nagyon fura lenne egyébként egy egyszemélyes podcast, nem?
Egyszer kipróbálnánk, és erre Feri azt mondaná, hogy...
Ja, és akkor így elvitatkozgatnánk saját magunkkal a másik nevében.
Ez olyan, mint magaddal sakkozni. Állítólag azt is tudják emberek.
Mármint, hogy tudják élvezni is adott esetben, az tényleg fura.
Ez a pervezítés egy külön csúcsa.
Igen. Na jól van. Szóval tulajdonképpen mondhatnám, hogy nagyon üdítő egy olyan adás, amiben többet beszélünk kütyükről, mint a szörnyű politikai helyzetről, de most, ha bár nekem így tűnhet, de a hallgatóknak nyilván feltűnt, hogy ez inkább fordítva volt.
Egyszer ezt majd ki is próbáljuk. Most csak beszéltünk arról, hogy ez jó lehet.
Igen. Viszont addig is, amíg ezt ki nem próbáljuk, őrizzetek meg jó emlékezetetekben, és lépjetek velünk kontaktusba mindenféle lehetőségeken, ami közül is az infokukac.metiheteor.hu meg a www.metiheteor.hu komment szekciója az egyszerű megoldások közé tartozik.
Igen, mert a füstjeleket nagyon rosszul értjük. Sziasztok!
Sziasztok!